Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit! Közeledik a nyári vakáció, és az előrejelzések szerint idén is nagyon sokan készülnek Horvátországba. Az Adria északi részéről nem is olyan régen beszélgettünk már, most azonban dél felé vesszük az irányt, és szeretnénk közelebb hozni ezt a déli régiót a hallgatókhoz. Nem csak mi tesszük ezt egyébként, a Ryanairnek van közvetlen járata, Budapest-Zadar járata, és van egy Adria IC is, ami Budapest és Split között visz minket. Te már voltál vonattal, Gyula?
Horvátországban?
Igen.
Nem.
Na, hát
nem,
akkor...
ki kéne próbálni. Mondjuk azt mondtuk, hogy ugye déli féltekét fogjuk nézni, tehát Dalmácia déli részét, azért Zadar az elég északon van.
Hát igen, de legalább
ideig eljutunk. Repülővel, gyorsan onnan igen. Már sem.
Hát azért
közelebb.
Beszéljünk erről, mert ugye Horvátországban mindig autóval megyünk, és azért ez egy jó opció, hogyha vonattal vagy repülővel is mehetünk.
Igen, szerintem ennek kell még a marketing, mert nem tudom, hogy ki gondolja úgy, hogy Horvátországba repülővel megy. Ugyanakkor tök jó dolog. Tehát az Zadarba gondolom egy óra alatt lehet még annyit sem, mert te felszáll, leszáll kb. Annyira a repülő,
igen.
És azért ott vagy pillanatok alatt, azért az jó, meg nem kell vezetni, nem kell M7-esen végig csapatni, főleg a balatoni forgalomban, meg a szombati turnusváltás, ami ugye szokott lenni az Adrián.
Hát úgy, meg mindig ez úgy indulsz neki a Horvátország utazásnak, hogy akkor induljunk időben, igen. Korán, mert érjünk oda. Én ezen így azért elgondolkodtam, és csak egy pár információ erről, hogy éjszaka megy például a vonat, tehát Splitbe éjszaka indul Budapestről a vonat, és minden kedden, pénteken, vasárnap megy innen, és jön vissza Splitből hétfőn, szerdán, szombaton, egészen szeptember végéig. Tehát ez azért egy jó opció, hogy felszállsz a vonatra, kialszod magad, és reggel már ott vagy.
Főleg úgy, hogy Split azért már annyira nincs közel, tehát ez nem az a klasszikus, igen. Hogy lemegyünk az Adriára, és akkor mire gondol az ember, lemegy az Isztriára, ugye, vagy Riekába, vagy oda arra a környékre, vagy maximum még Zadarig. Azért Split onnan még egy kis távol. Tehát az így, ha valaki kényelmesen leír oda, az nem rossz. Itt egyedül az a kérdés, hogy utána hogy csavarogsz, tehát hogy akkor helyi közlekedést kell választani, ugye, mert az emberek nagy része Horvátországba lemegy, és kirándul. Tehát ott ugye a horvát tengerpart az pont az benne jó, amiről a múltkor is beszéltünk, hogy lemész, és hogy számtalan látnivaló van, akár északon vagy, akár középen vagy, akár az Isztrián vagy, akár Dalmácia déli részén vagy, mert ugye annyi féle látnivaló van, hogy ezt érdemes megnézni, és akkor ha vonattal mész, akkor meg kell azt is szervezni, hogy utána, mert oké, ott vagy Splitbe, tök jó, és akkor ha akarsz onnan elmenni, akkor helyi busz, vagy bérelsz autót, stb. Tehát, hogy ez azért felvet egy-két ilyen dolgot, hogy amikor beülünk a kocsiba, ott a kocsi, ott áll a kocsi mindig, és akkor tudunk azzal menni, és ugyanez a repülőnél, tehát, hogy oké, lemegyünk Zadarig, de onnan azért kell valami járgány, amivel körülnézünk. Jó, persze, én mindig azt mondom, hogy én nagyon szeretem a horvát tengerpartot, de az Adria, és egész Horvátország a tengerről a legszebb. Tehát, ha valaki lemegy Zadarba, és ott felül egy hajóra, bérel egy vitorlást, vagy akár egy motorost, egy csapat mondjuk, ugye, ami nem is drága. Tehát, hogyha 10-en felülnek egy vitorlásra, és megosztik a költség, akkor az már nem egy drága nyaralás. Be tudják szerezni az ételeket a helyi üzletekbe, pálinka, sör, nyilván azt nem kell mondani, van a fedélzeten, és akkor annál nincs szebb, tehát az Adarból elkezd hajózni lefelé, akkor ugye eleve már ott van a Kornáti-szigetek, és akkor onnan megy lefelé, le lehet hajózni Szibenikbe, ott be lehet hajózni a folyón, föl Skradinig, a vízesésekig, ugye a Krikáig, vagy ha még lejjebb megyünk, akkor végig lehet hajózni ugye az egész partszakaszon, és hát 1000 millió sziget van, mindegyiket körbehajózni, más teljesen behajózni, vagy bemenni kocsival mondjuk Korcsulát megnézni, vagy akár csak Trogirba bemenni, hogyha maradunk még éjszakon. Tehát, hogy ha valaki mondjuk hajózni megy, akkor annak szerintem tök jó megoldás ez. Mondjuk kicsi ellentmondás, hogy ha hajózunk, akkor általában viszünk sok kaját a kocsiba, de akkor ne vigyünk, akkor vegyük meg
ott. Ott is meg tudod venni. Hát
viszünk
most
eurót, igen, ugye most már most ne felejtsük el, már mondtuk a múltkor is, de még sokaknak így nem jött be a tudatába, hogy euró, tehát már nem kuna. Vigyünk eurót, és a régi kunát, nekem is van még otthon szintem, hogy 20-25 ilyen maradék kuna, azt majd le kell vinni és visszaváltani egy bankba, de vigyünk eurót, és akkor tök egyszerűen tudunk bármit megvenni, úgyhogy hát szerintem ez a két opció, ez nagyon komoly.
Hajózni egy picit én most később szerettem volna, de ha már a hajózásnál tartunk, mert ugye mi nagyon sokat hajóztunk, de sokféleképpen lehet hajózni. Van, aki elretten ettől, hogy ő most hajót bérelje, nyilván nem mindenkinek van vizsgája is hozzá, vagy nem vitorlázik. Azon túl, hogy tudunk hajót bérelni, és tényleg hetekig akár a vizen lenni, azon kívül tudunk máshogy is hajózni. Tehát tudunk úgy hajóúthoz csatlakozni, kirándulóhajóhoz, vagy pedig kérhetünk ugye segítségét a jachthoz. Tehát azért itt kétféle opció van.
Az egyik az, amikor saját magunk rendelkezünk vizsgával. Ezt egyébként leginkább itt Horvátországban lehet megszerezni. Tehát én is Szibenikbe vizsgáztam, ugye a nagytengeri hajós engedélyt ott csináltam meg. De akinek nincs ilyen, és mégis szeretné átélni ezt az érzést, az tud úgy hajót bérelni, úgy bitorlást bérelni, hogy skipperrel, tehát kapitánnyal együtt. És akkor neki csak annyi a dolga, hogy felül a hajóra, és majd a kapitány megmondja, hogy melyik kötelet húzd, most ne azt a végét fog meg annak a kötélnek, így húzd, úgy húzd, ezt a vitorlát vont fel, most ülj át a másik oldalra, most hozd a sört, most hűsd be a pálinkát, stb. 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 Akkor tök jó, a kapitány el fogja neki mondani, hogy mit kell csinálni, és az alatt a hét alatt egyébként meg lehet tanulni azt, hogy hogyan kell kikötni, hogyan kell szembeszélben vitorlázni, stb. Stb. Tehát, hogy nem feltétlenül kell nekünk nyilván érteni a vitorlázáshoz, vagy a hajózáshoz, hogyha mi szeretnénk Horvátországba elmenni, hanem bérelni kell egy hajót skipperrel.
Világjáró magazin. A műsor együttműködő partnere a világjáróutazás.hu.
És hát ne felejtsük el, hogy szerencsére mi sokat voltunk a tenger felől Horvátországban, tehát nagyon szép Horvátország, nagyon jó a strandokon megpihenni, strandolni, apartmanban megszállni, hotelben megszállni, de egészen különleges hangulata van a hajóútnak. Én emlékszem, voltam nagy kiránduló hajóval is, amikor a szigeteket jártuk végig, kikötöttünk például Rábon, de nagyon sok más helyen is, és akkor egy-egy kis időt ott tölt az ember azon a szigeten, körülnéz, nagyon sokféle hajózás lehetőség van, mondom, van egy ilyen, mi például egy ilyen régi fa építésű, fa szerkezetű hajóval, halászhajóval voltunk, ennek egész különleges belső kialakítása volt, még meghagyták a régi kis kabinokat, és akkor abban ilyen kis emeletes ágyakon aludtunk egészen egyszerű körülmények között, de hát az, hogy ott ébredsz a kikötőben, a hajófedélzetén, hát az legalább annyira káprázatos, mint amikor egy jachton ébredsz, ahol csak páran vagytok. Tehát Horvátországot szerintem nagyon-nagyon sokan látogatjuk, de elfelejtkezünk arról, hogy rengetegféle lehetőség van. Sőt, az utóbbi években nagyon elterjedt és népszerű az eldugott szálláshelyeknek a felkeresése, és például nem tudom, hogy tudtál-e róla, hogy lehet különböző ilyen világító tornyokban is bérelni szállást, ahova kivisznek. Van egy ismerősöm, aki volt is ilyen helyen, pont egy világjárós túrán, akit kivittek bizony, majdnem egy szám magával, mert szerencsére a párjával volt, de hajóval vittek ki a világító toronyhoz, ott töltöttek egyedül több kilométeres távolságban, senki nem volt, és egy egészen elképesztő élmény, amikor egy ilyen szálláson szállsz meg, és ott tudsz pihenni. Szóval a Horvátország szerintem sokkal, de sokkal sokszínűbb, mint mi azt általában egy nyaralás alatt tapasztaljuk.
És amíg így a hajózásnál vagyunk, akkor még egy egyszerű dolog, hogyha valaki csak lemegy simán egy hétre Horvátországba, kocsival bérel egy szállodát, vagy egy apartmant, és lesétál a legközelebbi kis kikötőbe, akkor fog látni bérelhető motorcsónakokat, kicsiket. És olyat is lehet bérelni, a már meghatározott lóerő fölött ahhoz is kell vízi jártassági, de alatta nem, tehát egy ilyen 30-40 lóerős kis motorcsónakot simán lehet bérelni egy napra, három órára, pár órára, és ha van bátorságunk, és neki merünk menni a víznek, ott a kis öblökbe el lehet csalinkázni, és az is hihetetlen nagy élmény. Tehát nem kell feltétlenül egész héten hajókázni, vagy egész hetet hajón tölteni, akár csak néhány órára is ki lehet menni, és már teljesen más lesz a látképünk, az érzésünk, hogyha azt a települést, ahol vagyunk egyébként, a szembe ott látjuk, hogy mennek a hajók, akkor mi egyszer végig hajókázzuk. Tehát csak egy sima motorcsónakkal.
Igen, ez például érdekes. Makarska öble, nekem ilyen volt, ilyen élmény, hogy gyönyörű onnan is, de amikor a tenger felől látott például Makarska kisvárosát, ugye a háttérben a Biokovo hegységgel, ez egy ilyen nagy szürke, robosztus hegység a háttérben, hát egészen elképesztő. Tehát azt az élményt, azt nem szabad kihagyni, hogy lássuk Horvátországot a tenger felől.
Igen, és akkor itt ugye megint amiről, hogy beszéljünk egy kicsit a déli részekről is, hogyha valaki már végigjárta az északi részt, tehát végigjárta a riekai részt, az abáziai részt, vagy opátiai részt volt már Porecsba, volt Pulába, az Isztrián, volt már Zadarba, akkor érdemes egyszer lejjebb menni. Tehát érdemes azért maradni az autópályán, most már ugye végig autópálya van Dubrovnikig, és le kell menni megnézni Ragúzát, ugye Dubrovnik régi nevét, meg kell nézni azt, hogy milyen ez a város. Közben meg kell állni azt gondolom Korcsulába, ami egy különleges ilyen vár, ilyen félsziget, sziget, gyönyörű szép az egész, és utána, ahogyha megérkezünk Dubrovnikba, akkor be kell menni a városba, körbe kell sétálni, meg kell nézni azt, hogy milyen lehetett az, amikor első Lajos királyunk megszerezte Velencétől, és milyen ma, nyilván nem nagyon hasonlít, és ami miatt erről beszélgetünk, az az új híd.
Igen, érdekes egyébként még azért majd említsük meg Dubrovnikot, mert ugye ez az a jellegzetes város, ami a vörös háztetők, a kis hajókikötővel látjuk, tehát nagyon sok prospektusban, sőt, óriás plakáton is láthattuk,
hát azt hiszem
egész tavaly évben, egész nyáron ugye Dubrovnikot néztük.
Meg ha már Dubrovnik, bocsánat, akkor és hajó, akkor a nagy óceánjáróknak. Uh-huh. A Horvátországban, hogyha megállnak az óceánjárók, akkor leginkább Dubrovnikban állnak meg, és nem véletlenül. Tehát, hogy Dubrovniken egy olyan különleges velencei hangulatú,
igen,
város, a Velence alatt értsük azt, hogy nem a csatornák, hanem a korabeli velencei hangulatú város, ugye a velencei hatás érződik, ami miatt egy Európa egyik tényleg legnépszerűbb turista látványossága, és nem véletlenül. Tehát az, amikor az ember ott a zárt vár részben bent sétál, ugye a városban sétál, az azért egy nagyon különleges hangulat.
Igen, és hogy ugye a város körül van egy fal, maga a várfal, aminek a tetején végig lehet sétálni, az is egy külön óriási élmény onnan a tengert látni, és vissza a kisvárost. Nagyon-nagyon szép fekvése van Dubrovniknak, és ne felejtsük el, hogy egyébként a magyar korona része is volt, első Lajos király szerezte meg Velencétől, a Velencei Köztársaságtól, és a 14. század közepétől a 16. század elejéig a magyar korona tulajdona volt, és akkor egy ilyen óriási, ilyen 40 ezer lakosságú Európa egyik legnagyobb városa volt, és nagyon fontos kereskedelmi szerepet töltött be akkoriban, és 1979 óta világörökség is, tehát nagyon vigyáznak rá, szépen föl vannak újítva a házak, gyönyörű régi kőburkolaton haladunk végig, hogyha sétálunk a városba, tehát egészen lenyűgöző.
Ennek egy része még ebből az időszak volt, nem a Lajosiból, de az ilyen 16. századi kövek is vannak még,
igen,
tehát, hogy
igen,
abszolút,
igen,
abszolút.
És hogy tudunk oda jutni, ugye a Dubrovnikba megyünk, akkor régen át kellett mennünk a bosznia-hercegovinai részen, tengerparton, hát most már pont ennek elkerülésére, ugye az A1-es autópálya vonalán haladva ott van ez a Pel-Jeszek híd, amin át tudunk haladni, ez ugye tavaly 22. júniusában adták át. Tehát én ránéztem erre a hídra, mert nem volt szerencsém még átmenni rajta, tehát gyönyörű egyébként a fekvése is. Komárnából halad át a híd, és ugye Korcsulára és onnan keresztül Dubrovnikba tudunk menni rajta. Egyébként ez egy kínai vállalat építette magát a hidat, és 80-valahány százalékban, tehát nagy arányban EU-s támogatásból, tehát több mint 500 millió euróba került magának a hídnak a megépítése. Tényleg lenyűgöző nagyságú hídról van szó, és tényleg nagyon-nagyon megkönnyíti a leutazást.
Ilyen hidat egyébként nem nagyon látunk itt a közelben,
nem.
Tehát azért, ha valaki megnézi, csak keresse rá a neten, egy picit olyan, mintha ilyen Ázsiában lehet ilyeneket látni, legutóbb, mikor Malajziában voltam, ott Pinangban volt két ilyen borzasztó nagy híd, és mentünk is át rajta, de ott elég szürke idő volt, nem látszott annyira, de hogyha valaki itt lemegy, biztos, hogy jó időbe fogja nyáron látni, és maga a híd miatt érdemes, tehát a hídon átmenni, igen, az egy óriási nagy élmény, és ugye ez nem csak szép, nem csak jó, hanem ugye segíti is a lejutást. Azért Dubrovnik nincs közel, tehát hogyha az embernek akár csak egy fél órával is gyorsabb lesz a menet ideje, akkor azért egy ilyen 2,5 kilométeres, majdnem 2,5 kilométeres ez a híd, azért az nagyon sokat tud segíteni.
Hát igen, és arról nem beszélve, hogy ugye ha idáig lejutunk, akkor főleg, hogyha egy dubrovniki szállást közbeiktatunk, akkor innen tudunk még délebre is menni, és nagyon szép az itteni tengerpart, de azért már kevesebben jutnak, tehát ez nem Horvátországnak nem az a legzsúfoltabb része, tehát nagyon szép kis öblöket találunk itt akár Dubrovnik közvetlen közelében.
Igen, itt az az érdekesség, hogy ugye, ami fontos, hogy elkerüli a nem horvát részt, átvisz gyakorlatilag erre a szigetre, és onnan ugye vissza tud jönni az út, és úgy jutsz rá Dubrovnikhoz. És akkor, ha már Dubrovnik, akkor beszéljünk Csavtátról. Ugye ez Dubrovnik alatt van, ez egy nagyon hangulatos kis nyaralóhely. Hogyha valaki Dubrovnikba szeretne menni, de nem akar a nyüzsgésbe bent a belvárosban lakni, hanem inkább tengerparton akar lakni, akkor Csavtátban érdemes megszállni. Ez Dubrovniktól egy, hát rálátni Dubrovnikra, tehát egy, azt nem mondom, hogy sétatáv, annál azért több, de egy nagyon hangulatos kisváros, és itt megkapja azt, amit szeretünk Horvátországban, tehát a tengerparti élményt, és megkapja azt a lehetőséget, hogy egy 10 percnyi autózással be tud menni Dubrovnikba, ott lerakja az autót, és helyi buszjárat is van. Emlékszem, mikor ott voltunk, is próbáltuk ezt a helyi buszjáratot, és azzal is be lehet menni Dubrovnikba. Egyébként van repülőtér is Dubrovnikba, tehát hogyha valaki mégsem akar autózni, mégsem akar átmenni ezen a szép Jesecs hídon, akkor mehet repülővel Dubrovnikba. Persze sajnos még közvetlen járat most nincs Pestről, úgyhogy itt azért át kell szállni, de ha valaki ilyen délre le akar menni, hogy lejusson Dubrovnikba, akkor még akár repülőt is vállalhat.
Igen, én voltam egyszer Dubrovnik a repülővel, és nagyon különleges élmény volt, mert leszálltunk, az volt az érzésem, hogy már nem is Horvátországban vagyunk, tehát amikor Horvátországban repülővel mész, akkor egy picit olyan érzésed van, hogy hát ez most már nem is Horvátország, hanem már jóval délebbre vagy. Egyébként Dubrovnik környékén, még hogyha van időnk körülnézni. Egyrészt arra kellene szerintem hangsúlyoznunk, hogy most már a szállás választék az nagyon nagy. Én például voltam úgy Horvátországban, hogy előző, vagy a következő évben olyan szállásra mentünk, amit előző évben néztünk ki. Tehát nagyon-nagyon felbővült az utóbbi időben a jó minőségű apartmanok mennyisége. Tehát nagyon-nagyon sok úgynevezett villát bérelhetünk, de nyilván nem kell az egész villát kibérelnünk, hanem szobát bérelünk benne. Nagyon sok ilyen apartmannak, jó minőségű apartmannak van belső medencéje, tehát nem kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy feltétlenül valamelyik nagyobb nyaralóhely szállását válasszuk. A nagyobb helyektől kicsit távolabb, tehát tényleg pár perces autóútra elképesztően különleges minőségű szállásokat találunk.
Közben megnéztem a repülőjegyeket. Júliusban, főszezonban egy jegy Dubrovnikba az 120 ezer forint oda-vissza. Elkezdtem számolgatni, hogyha ketten vagyunk, az 240, ugye körülbelül 1000 kilométer, nincs egész 1000 kilométer Pestről Dubrovnik, autópályadíj azért az van Horvátországban, és ugye nem, hogy mind nálunk, hogy egy autópálya, hanem autópálya szakaszokra kell fizetni, legjobb bár most 102 ezerért van Dubrovnikba, most még a menetrendet nem látom, de itt van Budapest 6 óra összesen, tehát 6 óra alatt le lehet érni Dubrovnikba repülővel, szerintem egy átszállással. Az a lényeg, hogy elgondolkodható, mert azért Dubrovnik az 950 kilométer körülbelül.
Hát oda nehezen indulsz el, amúgy meg kell állnod közben, vagy
igen,
érdemes.
Igen, azt már nem szívesen vezetném igen. Le egybe.
Igen.
Akkor ezt lehet úgy érdemes csinálni, hogy megállunk valahol ott szára az Adar környékén, 2-3 napot ott töltünk, és onnan lemegyünk, vagy B-jel megyünk repülővel, és megnézzük onnan Dubrovnikot és környékét.
Hát mondom én, hogy érdemes sokféle közlekedési módot választani, illetve ezeken gondolkozni, és tényleg ne felejtsük el, mert ez a vonat, ez így nekem nagyon beakadt, tegnap után olvasgattam. Egyébként ott is ilyen körülbelül 40-50 ezer forint összegért, nem akarok nagyon butaságot mondani, mert ugye többféle elhelyezés van a vonatokon, ugye a speedbe tartó vonatokon, körülbelül ennyi összegért tudunk jegyet váltani, és azt se felejtsük el, hogy manapság megint nagyon divat Európát vonattal bejárni, ugye számtalan kedvezményünk is van, és hát neked nem kell mondani, mert te bejártad Európát vonattal fiatalabb korodban, hát hónapokig utazgattatok vonattal, tehát ez egy nagyon kellemes élmény, és ez a slow life, ez most sokaknak bejön, hogy így szépen lassan, komoltosan nyaraljanak, pihenjenek.
Igen, hát ugye, amikor 20 éves az ember, akkor kicsit más gondolatokkal, meg más elánnal utazik. Én, ha most 20 éves lennék, ugyanúgy mennék vonattal. Egyrészt sokkal tisztábbak a vonatok, sokkal jobbak a vonatok, tehát hogy minden sokkal jobb, mint akkor volt. Ugyanezt gondolom, hogyha mondjuk Dubrovnikig levonatozol, és egy óriási élmény, vagy ha csak akár Zadarig, vagy tehát csak Adria elejére levonatozol, éjszaka vonaton, az tök buli. Tehát, hogy egy ilyen diák sokkal-sokkal izgalmasabb szerintem, ha így lemész a hátizsákkal, stoppolsz, megnézed a helyi buszokat, helyi járatokat, és végigjárod így az Adriát. Szerintem ez a legjobb. És egyébként ez azért is egyszerű Horvátországban, mert amit mondtál, hogy rengetegféle szállás van, tehát tényleg meg tudunk szállni olcsóbban egy-egy ilyen nénikénél, egy ilyen Zimmerfrei kiírással. Ugyanakkor arra azért ügyelni kell, és ezt főleg a fiataloknak mondom, hogy ha augusztusban elindulunk hátizsákkal, vonatjegyünk lesz, de szállást az már necces. Tehát, hogy akkor,
Airbnb-n azért nagyon-nagyon sok szállás lehet még találni.
Igen, de augusztusban, amikor nagyon tele van minden, hát akkor azért az azért rizikós, ott benne van a pakliba, hogy egyszer a tengerparton alszunk.
Igen.
És augusztusban az se nagy probléma szerintem, tehát ott el a fenyők alatt egy horvát tengerparton aludni, szerintem az is jó.
Hát remélem, hogy sikerült Horvátország déli részéhez is kedvet csinálni, el lehet indulni bátran nagyobb útra is. Adtunk egy pár ötletet. Ez volt a mai Világjáró magazin, érdemes velünk tartani minden kedden. Mi itt leszünk és mesélünk tovább.